Történelem.
Jövőre 14 témában tervez emlékérmét kibocsátani az MNB. A tervek szerint a Magyar Nemzeti Bank megemlékezik majd a Nemzeti Levéltár alapításának 300. évfordulójáról, a himnusz megírásának 200., valamint Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulójáról is. Várhatóan egy arany, 8 ezüst és 5 önálló színes fém emlékérme szerepel a jövő évi programban, de a korábbi évek gyakorlatát folytatva a nemes fém emlékérmék színes fém változatait is kibocsátják. Mint írják, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából olyan emlékérmével készülnek, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója előtt is tisztelegnek, de jövőre az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából is készül emlékérem. Folytatódnak a népszerű sorozatok is. Bővül az első András tiszteletére az Országépítő Királyok Árpád dinasztiájából elnevezésű sorozat. A nemzeti emlékhelyeket bemutató széria következő elemeként az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatájának helyszínét bemutató Pákozdi Katonai Emlékpark kerül bronzpatinázott színesfém emlékérmére a forradalom 175. évfordulója alkalmából. Emellett olyan népszerű sorozatok is bővülnek, mint a magyar pásztor és vadászkutyafajták, a magyar népmesék rajzfilm sorozat, valamint a magyar származású felfedezőket és találmányaikat bemutató színesfém emlékérme sorozatok. A Nemzeti Hausmann program széria a Hortobágyi Nemzeti Park alapításának 50. évfordulója alkalmából készülő emlékérmével bővül. A 2022-ben indult magyar származású Wolf-díjas matematikusok sorozat részeként további két tudós, Erdős Pál és Raoul Bott tiszteletére tervez kibocsátani emlékérmet még a jegybank. A tervek szerint a megszokott kerek forma mellett szögletes érmék is készülnek. A tájékoztatóban felhívják a figyelmet arra, hogy méretük miatt különlegesnek számítanak a Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából kibocsátandó emlékérmék, amelyek átmérője várhatóan 52,50 mm lesz.
Koncert.
Várjon Dénes az Európa Kamara Zenekar szólistáival ad közös koncertet. Október 29-én többek között Mozart, Janácsek és Schubert művei hangzanak el a Zeneakadémia nagytermében. A hangverseny különlegessége, hogy a zongora és a vonósok mellett ezúttal fúvósok is megszólalnak. Várjon Dénes zongora művész rendszeres vendége a Zeneakadémia Kamara Zene nagyteremre elnevezésű sorozatának. Ezúttal az Európa Kamara Zenekar szólistáival lép fel, mindkét fél időben egy-egy bécsi és cseh komponista műveit adják elő. Mozart Ezdur zongoraötöse nyitja a különleges kamaraestet, majd Janácsek eredetileg zongoraversenynek tervezett Concertino című darabja következik, amelynél a szerző a zenekart néhány fúvósra és vonósra csökkentette. Kamarazenében ez viszonylag ritka összeállítás. A szünet után Schubert élete utolsó évében keletkezett éteri hangzású éjszaka zenéje, az Ezdur Notturno hangzik el. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány, a koncerttárs szervezője, a történelmi család hagyományait folytatva támogatja a művészeti rendezvényeket, és szívesen működik együtt olyan szervezetekkel, amelyek a tradíció és a kortárs művészet gondolatébresztő együttes megjelenését mozdítják elő a mai közösség számára.
Zene.
A francia elektronikus zenei szintér számos izgalmas és világhírű alkotóval büszkélkedhet. Az egyik ilyen a Kid Francescoli nevű elektropop formáció, melyet a marseillai Mathieu Oussin alapított több mint 20 évvel ezelőtt. Noha a zenekar a kevésbé közismert nevek közé tartozik, gyarapodó albumaik és folyamatos világturnéjaik révén egyre több helyen játsszák a zenéiket. 2017-es Moon című számuk a TikTok egyik legfelkapottabb dala lett, YouTube-on pedig a 70 milliót is átlépte a látogatottság. Az egzotikus dallamokat játszó zenekar idén először a magyar közönség előtt is fellépett, ráadásul rövid időn belül kétszer is ellátogattak Magyarországra. Ennek apropóján Énekes Gábor beszélgetett a Kid Francescoli alapítójával, a dalszerzés hátteréről, zenei inspirációkról és a pandémia hatásairól.
Franciás stílusú banda vagytok egy meglehetősen olaszos névvel, ami néhány ember számára megtévesztő lehet. Mi áll a névválasztás mögött?
A név nem Olaszországból, hanem Uruguayból. Egy Enzo Francescoli nevű labdarúgótól származik. Ő a szülővárosomban, Marseille-ben játszott. Amikor nagyjából 10-15 éves voltam, egy példaképnek számított, mert annyira művészi módon focizott. Egyszerűen más volt, mint a többi játékos, a mozgása és ahogy a labdát irányította, teljesen eltért a többiekétől. Ezért szerettem volna előtte tisztelegni a névválasztással. De maga a név is megtetszett, annak ellenére is, hogy egy kicsit hosszú és néhány ember számára valóban nehéz kiejteni.
Nagyon érdekes, ahogy a dalszövegekben a franciát és az angolt egymással keverve használjátok. Azért kezdtetek angolul énekelni, hogy szélesebb közönséghez jussatok el?
Először is a dalainkban portugál és olasz nyelven is éneklünk, de ebben eleinte semmi szándékosság nem volt. Egyszerűen csak olyan nyelven kezdtem el dalokat írni, amilyen nyelven én magam is hallgattam a számokat. Ha minden nap Grandaddy-t, Flaming Lips-et és Oasis-t hallgatsz, akkor amint kezedbe veszed a gitárt és elkezdesz dalt írni, nyilvánvalóan angolul fogsz nekiállni. Szóval nem azért kezdtem el angolul írni, hogy szélesebb közönséghez jussak el, egyszerűen csak így alakult.
A stílusotokat a francia house-hoz, az elektronikus tánczene egyik alműfajához szokták hasonlítani, de számomra sokkal változatosabbnak, eklektikusabbnak érződik annál. Honnan merítitek a zenei inspirációt?
Ahogy azt az előző kérdésnél is említettem, próbálok abból inspirálódni, amit nagyon szeretek, és amit nagyon magaménak érzek. Számomra ilyen néhány amerikai banda, például Julian Casablancas a Strokesból, de ugyanennyire szeretem a dalszerző Ennio Morricone-t is. Szóval ezeknek a keverékéből dolgozom, és igyekszem mindig nyitott fülekkel járni, és minél inkább nyitni kifelé, a világ felé. És én éppen ezért ezt szeretem a legjobban a zenében. Amikor emberek oda jönnek hozzám és azt mondják, nem igazán tudják megragadni a zenei stílusomat. Nagyon szeretem ezt az irányt, amikor meghallom egy Drake vagy egy Kanye West számnak a ritmusát és úgy érzem, valami ilyet szeretnék készíteni. Aztán nem sokkal később meghallom egy depresszív amerikai bandának a dalát és arra jutok, ezeket akár vegyíthetném is egymással. Végül ezeknek a hatásoknak a keverése miatt fedezek fel új irányokat és új lehetőségeket.
Már eleinte is, de főként 2019 óta, amikor elkezdtél dolgozni az ötödik albumodon, a Loverzone, egyre több énekesnő csatlakozott a bandához. Mégis mi az oka annak, hogy egyszerre ennyi különböző énekesnővel dolgozol együtt?
Ez is teljesen természetesen alakult így. Annak idején, amikor az első énekesnővel, Julia Minkinnel lezártuk a közös munkát, szerettem volna minél több emberrel együtt dolgozni, hogy a következő album minél változatosabb hangzásvilágú legyen. Értelemszerűen, ha többféle hangot hallasz, akkor többféle érzelmet is fogsz megélni a dalokban. Ezért dolgozom Sarah Rebecca-val, aki le sem tagadhatná, hogy amerikai. Vagy Ionival, aki francia és nagyon sajátos angol akcentusa van. Samantha braziliai portugált beszél, Nessie pedig szintén franciául énekel, de a hangjának van egy jellegzetes R&B hangulata. Ez a változatosság szerintem sokkal izgalmasabbá, gazdagabbá teszi a dalokat.
És hogyan szoktál nekiállni a dalszerzésnek? Az elektronikus alappal kezded, vagy a dalszöveg születik meg előbb?
Számomra az a legfontosabb, hogy ne legyen semmilyen szabály előírva. Mindig máshogy születnek a dalaim. Van, amikor egy ritmus adja az ikletet, van, amikor egy zenei megoldás, van, amikor egy véletlenül elkapott dallam az utcán, máskor pedig egy mondat egy filmből, amit szeretnék dalszöveggé alakítani. Tehát mindig egy ilyen ötlettel indul a folyamat, aztán, ha eléggé megragadja a fantáziám, akkor általában dal születik belőle.
És a Moon című slágeredhez például honnan merítetted az ihletet?
That's a good example.
Ez azért egy érdekes példa, mert ez a dal számos különböző fázison esett át, mire elkészült. Az első ötlet a spanyol Benicassin fesztiválon jött, amikor hallgattam a Blur koncertjét, mire az énekes Damon Albarn az előadás közepén kiszólt a közönségnek, hogy nézzék, milyen gyönyörű a hold. Tényleg az volt, és akkor felötlött bennem, hogy írhatnék egy dalt, amiben a hold testesíthetné meg a szerelmet. A munka elején még egy népiesebb, akusztikus gitár alapot képzeltem el, mint a Metronome Everything Goes My Way című számában. Aztán egy elektronikus alappal próbálkoztunk, amire Julia ráénekelte a dal alatt hallható hümmögést. Eleinte ezt le akartuk cserélni egy rendes dalszövegre, de végül annyira megkedveltük, hogy így maradt. Végül az egész annyira szépen össze, tehát, hogy már nem változtattunk rajta semmit. Szóval hosszú utat tett meg a dal, mire elkészült, és teljesen egyedi folyamat volt.
2020-ban a Covid-járvány miatt le kellett állítani a nemzetközi turnédat, ahol éppen a Lover című 5. albumodat mutattad be. A pandémia hatalmas nyomást helyezett mindenkire, de sok művész kedvelte ezt az időszakot, mert több idejük volt új dalokat írni. Téged hogyan érintett ez az időszak?
Az elején furcsa volt, mert egy erős világvége hangulatunk volt, és ezzel együtt az is, hogy mostantól felesleges dalokat gyártani. De aztán elmentem a stúdióba, és rengeteg új anyagot vettem fel. Ráadásul teljes szabadságérzettel, mert senki nem szólt bele a munkába. Szóval nem érintett rosszul, mert a járvány közepén kiadtuk két dalunkat is, az E. Carrot és a Nopalitoszt, ami számunkra is, a közönségünk számára is, és az élősókon is meghatározó. És azt gondolom, hogy részben emiatt a fellépéseink is jobbá váltak. Ráadásul egy rakás új szerzeményem van az új albumhoz, szóval engem összességében inkább jobban érintett ez az időszak.
Az elmúlt percekben a Kid Francescoli alapítóját, Matteo Üszint hallották. Most következik a zenekar 2017-es Play Me Again című albumának slágere, a Moon.